Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és arra kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliát a Filippi levél második fejezeténél, és amíg oda lapoztok, addig szeretnék egy néhány gondolatot csak szólni bevezetőnek. Nagyon jó volt Szandrának a bizonysága, meg ez a matrózos bizonyság is, és tudjátok, amikor Isten cselekszik embereknek az életébe, az sokkal jobb, mint a legjobb akciófilm, amikor Isten az embert becserkészi a maga világába, és adja neki a megtérést, nincs ennél csodálatosabb történet. Minden egyes bizonyságtétel Isten szabadító csodája. Az ő szeretetének, az ő irgalmának, kegyelmének a bizonyítéka, és te is így élted át, ahogy az Úr megtalált téged, én magam is ilyen módon éltem át, és mindenki, aki a gyülekezetben jön, az ilyen módon találkozik Jézussal. Csak egy néhány gondolatot szeretnék az elmúlt néhány hetemről mondani. Én hát igazoltan voltam távol az elmúlt vasárnapokon. Előbb egy nagyobb keresztény konferencián tolmácsoltam Budapesten. Itt 1600-an voltunk, és az volt az üzenet, hogy Istennek a dicsőségét kell keresni. Nem csak azt, amit ő adni tud, nem csak az ő kezét kell nézni, hanem az ő szívét kell nézni. És bemenni abba a valóságba, amit ő készítette el számunkra Jézus Krisztus által. Nagyon áldott alkalom volt. Aztán a következő héten Kárpátalján voltam, Ukrajnába. Egy 30 fős kaliforniai középiskolás csoporttal. Ott egyetlen tolmácsként voltam végig a héten velük, és hát cigánytáborokat látogattunk, Beregszászon, Munkácson, Ungváron, és leginkább a gyerekekkel játszottunk, meg alkalmakat tartottunk nekik, és ezek a 14, 15, 16 éves amerikai fiatalok szerintem nagyon mélyen találkoztak Istennek a szeretetével, amikor ezekkel a gyerekekkel találkoztak. Ez is egy nagyon áldott időszak volt, illetve a múlt vasárnap, vagy múlt hétvégén pedig Magyarországon voltam, Jászapátiban, meg Budapesten, meg egy másik helyen, most hirtelen nem jut eszembe a neve, és ott egy ige hirdető csapattal voltam, Angliából, Ausztráliából, illetve Németországból jöttek lelkészek, és ők tanítottak szintén cigány gyülekezeteket. Ilyen vezetőképző szemináriumokat, és az is nagyon áldott volt. Úgyhogy most, hogyha megtaláltátok a Filippi levélnek a második fejezetének az 5. és 11. vers közötti szakaszát fogom elolvasni, és arra kérlek benneteket, hogy álljatok fel az ige iránti tiszteletből, szeretetből. Ugye tudjuk, hogy nem szerethetjük jobban Istent, mint amennyire az ő igéjét szeretjük, és nem engedelmeskedhetünk Istennek jobban, mint amennyire az ő igéjének engedelmeskedünk. Tehát amikor az igét hallgatjuk, akkor Istent magát hallgatjuk. És amikor az ige mond valamit, akkor Isten az, aki ilyenkor mond valamit. Tehát az 5. verstől így szól a Filippi levél. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük neked, hogy egyedül te vagy képes arra, hogy az embert megmentsd. Köszönöm, Uram, hogy ezt nem másra bíztad. Te voltál az, aki lejöttél erre a földre, és te voltál az, aki végigjártad, Uram, ezt az utat, ami megváltásunkhoz vezetett, És köszönjük, hogy a szívünkben, a lelkünkben, Uram, el tudjuk mondani, hogy az életünkben Jézus Krisztus Úr, az Atya Istennek a dicsőségére. És Uram, arra kérlek téged, hogy áld meg most a te igédet. Uram, add, hogy megszólaljon Istennek az üzenete, hogy Uram, üzenet lehessen a mi számunkra, és arra is kérlek téged, hogy áld meg mindazokat, Uram, akik hallgatják. Uram, különösen imádkozom azokért, akik első alkalommal vannak itt, vagy még nem döntöttek teljesen melletted. Add, Uram, hogy ez a mai nap az ő megtérésüknek a napja lehessen. Amikor megismernek téged, megismerik a te szeretetedet, megismerik a te irgalmadat. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy amikor megtértetek, akkor mi volt ennek az oka? Miért tértetek meg? Mi volt az, ami benneteket először odavitt Istenhez, és azt mondatta veletek, hogy igen, nekem ezt a döntést meg kell hoznom. Én meg vagyok róla győződve, hogy az, hogy Jézus Krisztus annyira megragadta a szíveteket, hogy azt mondtátok, hogy én az ő követője akarok lenni. Kereszténynek lenni annyit jelent, hogy Jézus Krisztusnak a követője vagyok. Úgy döntök, hogy mostantól fogva az életemet az ő hatása alatt akarom leélni, az ő tanítása alatt akarom leélni, és mindennél fontosabb lesz számomra Jézus Krisztusnak a követése. És ez a példa, az ő élete lett számomra a példa. És minél jobban élem az Úrral az életemet, annál inkább kell, hogy az életem hasonlítson őre. Én azért tértem meg, és hiszem, hogy a ti szívetekben is ez a vágy van, hogy azért tértünk meg, azért fogadtuk el Jézust, hogy az ő hatása érvényesüljön az életünkben mindenek fölött. Hogy egyre inkább az életem hasonlítson őre. Ugye Max Lucado-nak van egy ilyen nagyon híres mondása, hogy Isten úgy szeret minket, ahogy vagyunk, de sokkal jobban szeret annál, hogy úgy is hagyjon. És azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy az Úrral való személyes közösségben az életem egyre inkább átformálódik arra a képmásra, amit látok őnála. És ez nem külső hasonlóságot jelent, így belegondoltam, amikor készültem, hogyha külsőképpen hasonlítanánk egyre inkább Jézusra, akkor én a megtérésem előtt sokkal jobban hasonlítottam rá, hosszú hajam volt, ilyen hippi ruhákba jártam, de a Biblia nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy belsőképpen kell Jézusra hasonlítani, akkor is, hogyha a hajunk elhullik, akkor is, hogyha egyéb területeken egészen máshogy nézünk ki, mint amilyen az Úr Jézus leheted, vagy ahogy őt ábrázolják néhányan, vagy néhány vallásban, belsőképpen kell hasonlítanom Jézus Krisztusra. Természetemben kell hasonlítanom Jézusra, vagy ahogy itt az ige mondja, az az indulat kell, hogy legyen bennem, ami volt a Krisztus Jézusban is. És amikor az első keresztények megtértek, ugye őróluk olvashatunk nagyon sokat, az apostolok cselekedeteiben, meg a levelekben is, amikor ezek az emberek megtértek, először csak tanítványoknak nevezték őket, és először egy pogány városban, Antiókiában ragasztották rájuk azt a címkét, azt a gúnynevet, hogy krisztiánoszok, hogy kis Krisztusok. Miért? Azért, mert látták, hogy ezek az emberek úgy viselkednek egymással, mint az a názáreti, ott annak idején, úgy élnek, úgy beszélnek, olyan az egész kiállásuk, illetve mindig róla beszélnek, Jézus Krisztusról. És azt mondták, hogy ezek olyan keresztények, és így rájuk ragadt ez a név, keresztények. És vajon ránk ragadt ez a név? Méltók vagyunk ennek a névnek a viselésére? Ennek a névnek a hordására? Tudjátok, gyülekezeteket nagyon sokféle néven neveznek. Én szeretnék egy gondolatot felolvasni, ami talán néhányatok számára egy kicsit furcsa lesz, de hiszem, hogy jól értitek. Valahol olvastam, és ezt lefordítottam. Luther Márton azt mondta, könyörgöm, hagyjátok ki a nevemet. Ne hívjátok magatokat luteránusoknak, hanem csak keresztényeknek. John Wesley mondta, azt kívánom, hogy a metodista nevet soha többé ne említsétek, hadd merüljön örök feledésbe. És akkor itt jön a nehéz rész. Charles Spurgeon mondta, azt mondom a baptista névről, hogy tűnjön el örökre, de Krisztus neve tartson mindörökké. Pál apostol azt írta, ez már a Biblia, ez már könnyebb, mindenki így beszél közöttetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e a Krisztus? Talán Pál feszítetette meg, értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek én meg. Ez az 1 Korintus 1.12.13-ban van megírva. Tehát bennünket a kereszténységről kell, hogy ismerjenek. Azért tértünk meg, azért hoztuk az életünkben ezt a legnagyobb döntést meg, hogy olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus volt. Nem az a feladatot, hogy olyanná válj, mint a másik keresztény, nem az a feladatot, hogy olyanná válj, mint amit egy vallásban, egy egyházban, egy gyülekezetben elvárnak tőled, bizonyos viselkedési módokat, hanem azért tértél meg, azért adtad át az életed egy Jézusnak, hogy személyes kapcsolatban legyél vele, és ebben a személyes járásban egyre jobban hasonlítsál ő rá. Tehát nem másokhoz kell hasonlítanunk, Jézus Krisztushoz kell hasonlítanunk. És amikor Pál apostol leírta ezt a Filippi 2, 5-11. Részig tartó szakaszt, ezt úgy is ismerjük, mint a Krisztus himnusz. Azért írta le, hogy Jézus állítsa példaként elénk. Azért írta le, hogy Jézusnak a szenvedéséből, meg Jézusnak a felmagasztalásából lássuk meg azt, hogy nekünk milyen életet kell élni. És ahogyha olvassátok ezt a szakaszt, meg az előbb fel is olvastuk, akkor olyan szavak szerepelnek benne, vagy olyan kifejezések szerepelnek benne, hogy Jézus megüresítette magát. Hogy Jézus engedelmes volt, hogy Jézus szolgai formát vett fel, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. És azt mondja, hogy engedelmes volt a keresztfának a haláláig. Ami Jézust leginkább jellemezte, az az ő alázata volt. Ugye ő maga mondja is a Máté 11.28-ban, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy odaülök Jézus lábaihoz, és kiteszem magamat az ő hatásának. És hogyha ő tanítani akar, akkor tanítható lelkülettel vagyok ott mellette, és igyekszem egyre jobban utánozni azt, ahogy Jézus él, meg ahogy Jézus tanított. És itt valójában erről van szó, hogy milyen módon élem az életemet. És egyébként nagyon érdekes, ahogy a Filippi 2 kezdődik, hogy miért is utal Pál apostol Jézusnak ezekre a dolgaira. Azt mondja az első vers, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És akkor utána beszél erről a Krisztus himnuszról. Utána beszél, hogy vegyétek például Jézust az egymással való kapcsolatotokban, az életeteknek a vitelével kapcsolatban nézzetek Jézusra, és nézzétek meg, hogy ő hogyan élt, hogy ő milyen alázatos módon élt, és ehhez szabjátok magatokat. Kereszténynek lenni valójában ezt jelenti, hogy ránk ragad Jézusnak a természete. Nem csak a neve ragad ránk, nem csak, hogy mondjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk, hanem ránk ragad Jézusnak a természete, ahogy vele élünk. Egyre inkább ez az alázat, ez a szelídség fogja jellemezni az életünket. És aztán beszél arról, hogy Jézus alázatának milyen eredményei voltak. Nekem azért is nagyon tetszik ez a Filippi Krisztus himnusz, mert bemutatja Jézusnak az útját a mennyei dicsőségből a földi pokolba. Azokat az állomásokat, amiken Jézus végigment, és aztán utána pedig a megdicsőülésébe, vissza a dicsőségébe. Gondoljatok bele, hogy annak, akiről szól a mennyei dicsőítés, aki a mennynek a dicsőségében volt, milyen hatalmas létezésbeli változás volt az, hogy lejött erre a földre, és felvette az emberi testet. Milyen hatalmas változás állt be az ő létében, hogy Isten ember lett. Felvette a mi gyarló testünket, megszületett egy Betlehem nevű kis faluba, nagyon kezdetleges körülmények közé, és ugyanolyan teste volt, ugyanolyan kiszolgáltatott teste volt, mint amilyen nekünk is volt. Sőt, egészen olyan kiszolgáltatott és kiszolgáltatott teste volt, hogy a keresztre lehetett szegezni. A keresztre lehetett szegezni. És Jézus ebben a testben született meg, ebben a testben nőtt fel, ebben a testben vált felnőtté, ebben a testben halt meg az emberiségnek a bűnéért. És miközben ebben a testben élt, végig az atyával való engedelmességben élte le az életét. Hogyha megnézzük Jézusnak az életét, akkor azt láthatjuk, hogy mindenben az atyának engedelmes kellett. Már abban, hogy a mennyet elhagyta. És aztán ahogy a földön élte az életét, ahogy a keresztre ment, és ahogy fölment a mennybe, és megdicsőülten ott ült az atyának a jobbján, ez mind-mind az Istennek az akarata volt, és Jézus az ő engedelmessége által ment végig ezen az úton. És ami leginkább jellemezte Jézusnak a szolgálatát, az az engedelmesség. Az Isten akaratának való mindenben megfelelés volt. És kell, hogy a mi életünket is ez jellemezze. Ugye Jézus azt mondta, hogy én nem teszek mást, mint amit az atyánál látok. Nem mondok mást, csak amit az atyától hallok. És ez vitte őt a keresztfára. És milyen érdekes, nem, hogy az üdvösségünknek a helye az egy ilyen kivégző eszköz volt. Jézus végigment engedelmességben, egészen a kereszt halálig. Miért? Azért, mert az volt az a hely, ahol Isten meg tudott bennünket váltani. Belegondoltam abba is, hogy miközben készültem, hogy hát nem megtehette Isten, hogy a mennyben ilyen steril körülmények között elvégzi a mi üdvösségünket. Nem megtehette volna, hogy ott kóser, steril körülmények között mindezt ő úgy lerendezi, és akkor egy csomagba csak ide ledobja nekünk, hogy elfogadjuk. Miért kellett bepiszkítani a kezét? Miért kellett emberré lennie, miért kellett megaláznia magát, miért kellett végigmenni azokon a szenvedéseken, amiken Jézus keresztül ment. Nem megtehette volna. Hát nem tehette volna meg. Az üdvösségünknek ez volt az ára. A kereszt mutatja meg, hogy milyen rosszak voltunk. A kereszt mutatja meg, hogy mit jelent a bűn az Istennek a szemébe. És amikor ott a kereszten az emberek a legrosszabbat tették vele, Isten akkor tette velük a legjobbat. Nem csak velük, velünk. Akkor tette velünk a legjobbat. És milyen paradoxon, hogy Jézus azokért halt meg, akik megölték őt. Tehát amikor a keresztre nézel, az üdvösségednek a helyére nézel, akkor valójában azt látod, hogy ott meghal Isten. És Jézusnak a halála által Isten megbékél velünk. Nem paradoxon ez? Akik kiontják a vérét, azoknak szerez ezzel a vérrel bűnbocsánatot. Már ott a római katonáknak, meg a zsidó népnek, meg a világ minden emberének. Az, hogy mennyire rossz az ember, azt láthatjuk a kereszten. És Jézus mindezt vállalta. Jézus végigment azon az úton, amit az atya elébe szabott, és itt szeretnék rátérni a visszaútjára, Jézusnak a visszaútjára. A 9. verstől azt olvassuk, hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát miután Jézus mindezt megtette, és az ő engedelmességével, az ő alázatával végigment azon az úton, amit az Atya az ő számára szánt, és ott a kereszten fel tudott kiáltani, hogy elvégeztetett, akkor az, és aztán meghalt, és sírba tették, ez még mindig az ő megaláztatásának a része volt, akkor azt mondja az ige, hogy Isten pedig felmagasztalta őt. És az ige hirdetésem második részében erre szeretném felhívni a figyelmetek, erre szeretném, hogyha egy kicsit ezzel időt töltenénk, hogy Isten felmagasztalta Jézus Krisztust. És amit húsvétkor ünnepeltünk, az ő feltámadását, ez volt az ő felmagasztaltatásának az első lépése. Amikor Jézus ott a sírban, ezzel az összetört, élettelen testével nyugodott, feküdt, akkor Isten az ő mindenható erejével, a feltámadásnak az erejével, 3 nap és 3 éjszaka után életet adott Jézus Krisztusba, és feltámasztotta őt a halálból. És ezzel elkezdődött Jézus felemeltetésének, felmagasztaltatásának a folyamata. Ugye a Róma levél első fejezet azt mondja, hogy azért támasztotta fel Isten Jézust, hogy ezzel igazolja őt. Jézus feltámadása az Jézusnak az igazolása volt. Hogy azok a vádak, amikkel Jézust elítélték, azok egytől egyig hazug vádak voltak. Hamis vádak voltak. Hogy amit ő mondott magáról, az valóságos volt, és az volt az igaz. Hogy ő az Isten fia, ő volt az a mennyei ember, aki eljött Istennek az akaratából erre a földre, azért, hogy az életét adja értünk. És amikor Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor valójában ezzel igazolta az ő fiát. Mert gondoljatok bele, Jézus keresztre feszítése mit ért volna a feltámadás nélkül? Mit ért volna a feltámadás nélkül? A kettő együtt érvényes, a kettő együtt adja ki az örömhírt, az evangéliumot. Jézus Krisztust, Isten, az Atya feltámasztotta a halálból, ezzel igazolta őt a világ előtt, ezzel igazolta őt a vádlói előtt, hogy ő az volt, akinek mondta magát. Ez azért is fontos, mert a vád egyébként az volt Jézussal szembe, ezért ölték meg, mert Isten káromlónak nyilvánították. Azt mondták, hogy nem az, akinek mondja magát. És az Atya pedig azt mondta azon a vasárnap hajnalon, hogy ő az én fiam, az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És Isten megdicsőítette őt. Ez volt az első, hogy Jézusnak ezt a szétroncsolt halálra vert és halálra szenvedett testét Isten az ő dicsőséges életével feltámasztotta a halálból, és ezáltal igazolta őt. Méghozzá egy olyan testet adott neki, ami már soha többet nem halhat meg. Egy dicsőséges testet. És ez a következő, ami Jézus felemeltetése, amit felemeltetéséről el lehet mondani, hogy miután feltámadt a halálból, és egy rövid időt itt töltött a földön, akkor azt mondja az apostolok cselekedeteinek az első rész 9. verse, hogy Jézus felment a mennybe. Ezzel a feltámadott, megdicsőült testtel Isten felemelte őt a mennyei dicsőségbe. És ez egy csodálatos igazság, ugyanis Jézus bement a mennybe, bement a mennynek a dicsőségébe. Ugye azt mondja Zsoltárok könyve, hogy ti örökkévaló kapuk, nyissátok, nyíljatok meg, hogy bemehessen a dicsőség királya. És amikor Jézus bement a mennybe, ezzel a megdicső testébe, ami még ott voltak a szegeknek a nyomai, ott volt az ő szenvedésének minden nyoma, mert emberként ment fel Jézus, egy Isten emberként a mennybe. Amikor ő bement a mennybe, akkor ott egy ünnepség fogadta őt. Egy csodálatos, dicsőséges ünnepség fogadta őt, hogy az, aki véghez vitte a földön az üdvösségnek a munkáját, róla szól most már minden dicséret a mennyben. És hogyha olvassátok a Jelenések könyvét, akkor azt lehet olvasni, hogy a mennyben onnantól kezdve egy új dalt kezdtek el énekelni az angyalok. A mennyei dicséretnek a repertoárja kibővült. Addig a mennyben Istennek a dicsőségéről, a teremtett világról, az ő teremtéséről énekeltek. Aztán amikor Jézus bement, mint megöletett bárány, mint Júda oroszlánja bement a mennyei dicsőségbe, azt mondja, hogy egy új éneket énekeltek onnantól kezdve az angyalok, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, áldást, hálaadást, erőt, mert megöletett és az ő vérével megváltotta az övéit. De nem csak az angyaloknak az ajkán van Jézusnak ez a dicsérete, hanem mindazok, akik a földről az ő üdvösségében részesültek, és felmentek a mennybe, ezek az emberek is ott a mennyben, a megdicsőült szenteknek a seregei, milliók és milliók, akik Jézus Krisztusnak a megváltásában részesültek, ők is a mennyben a megöletett bárányról énekelnek. Nem arról énekelnek, hogy nekik milyen jó ott fent, nem arról énekelnek, hogy mi minden kellett, hogy ők oda feljussanak, mennyi jót tettek. A mennyben egyedül Jézus Krisztusé a dicséret. És ez része Jézus Krisztus felmagasztaltatásának. Tehát nem csak a halálból támasztott őt fel Isten, nem csak egy megdicsőült testet adott Jézusnak, hanem a mennyei dicsőségben is övé a fő hely. Ott ül az atyának a jobbján, és a vének előtte teszik le a koronájukat, és az angyalok neki énekelnek, és a megdicsőült szentek neki énekelnek, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget. Látjátok, milyen fontos volt ez a földi esemény, a keresztre feszítés? Igazából ezek az örökkévaló dolgok majdnem egytől egyig a földön dőltek el. Ide jött le az emberfia. Itt halt megértünk. Ide fog majd visszajönni Jézus. Tehát a mennyben Jézus Krisztusról énekelnek az angyalok, meg a megdicsőültek. És aztán a harmadik, az ő megdicsőülésének, felemeltetésének a harmadik szintje, az pedig itt a földön zajlik folyamatosan. Ugye mit mondott Jézus, miután feltámadta a halálból, de még mielőtt elment? Azt mondta, hogy a tanítványoknak összegyűjtötte őket, azt mondja, hogy menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Magyarán azt mondta, hogy mondjátok el, amit tettem. Menjetek el az egész világba, és mondjátok el az embereknek mindazt, amit tettem. Beszéljetek nekik a keresztről, beszéljetek nekik a feltámadásomról, beszéljetek nekik arról az új életről, amit én tudok nektek adni, amit tudok mindenkinek adni, amit én felajánlok minden embernek. És az új szövetségben ezt olvassuk, hogy az első keresztények kimentek, és hirdették az evangéliumot mindenfelé. És ahova csak eljutott az evangélium, ott emberi életek megváltoztak. És Jézus, az ő neve elkezdett felmagasztaltatni a bűnös embereknek a szívébe. Ahova eljut az evangélium, ott gyümölcsöt terem. És egykor bűnösökből szentek lesznek. És olyan emberek, akik addig a sátánt követték, vagy addig a maguk dolgainak éltek csupán, ezeknek az embereknek a szívében Jézus lesz a legdrágább. Ő lesz a szívük királya. Ő lesz az ő szívüknek a szerelmese. Ahogy te is átélted az Úrral való találkozásodat, amikor először Jézus bemutatkozott neked, és az ő szeretete betöltötte a szívedet. Amikor ő lett a sáron legszebb rózsája, a völgyek legszebb liliuma. Tudjátok, a kereszténység az nem egy vallás. A kereszténység az nem egy gyülekezetbe járás. A kereszténység az szerelmes vagyok Jézusba. És ez a szeretet, ez a szerelem egyre jobban kiteljesedik az életemben. Egyre jobban kiteljesedik az életemben. És ma is a keresztényeknek az a feladata, hogy erről a Jézusról hírt adjunk. Az embereknek elmondjuk, hogy van megváltás. Hogy ott a kereszten Jézus a bűneinkért halt meg. Hogy akarjátok tudni, hogy milyen értékesek vagytok Isten szemébe. Nézzetek fel a keresztre. És ott a keresztnél van az, amit láthattok, hogy ilyen értékes vagy. Isten az ő életét adta értetek. És ezt nekünk tennünk kell. És ahogy terjed az evangélium, úgy egyre több ember szívében, életében Jézus Krisztus megdicsőül. És beteljesedik az az ige, amit itt mond Pál apostol a végén, hogy az ő nevére, hogy olyan nevet adott neki, amelyik névre minden térd meg kell, hogy hajoljon. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. És minden nyelvnek vallania kell, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ahogy terjed az evangélium ezen a földön, minél több embert elér, az ő dicsősége annál jobban növekszik. Az ő felmagasztaltatása ezen a földön. Egyre több ember lesz hálás Jézusnak mindazért, amit ő tett. És ez folytatódik. Ugye azt mondja Ézsaiás próféta, hogy ahogy a vizek a tengereket betöltik, az Istennek a dicsősége úgy tölti be ezt a földet is. Úgyhogy ez a mi feladatunk, az evangélium hirdetése, a szerelmesedről beszélj másoknak, hogy ők is beleszeressenek, hogy az ő szívükbe is felmagasztaltasson Krisztus. És aztán van még egy szintje az ő felemeltetésének, vagy felmagasztalásának, amikor vissza fog térni erre a földre. Ugye a keresztényeknek ez egy boldog reménysége, hogy Jézus Krisztus egy nap vissza fog jönni a mennyből ide a földre. Nem azért, hogy még egyszer a bűnökért meghaljon, hanem azért, hogy bíróként és királyként elfoglalja az őt megillető helyet ezen a földön. És akkor fog beteljesedni igazából, hogy minden tért meghajol ő előtte. És minden nyelv megvallja. A zsidó levél 9. részében van egy ige ezzel kapcsolatban, ezt szeretném felolvasni nektek. Tehát a 9. rész és a 12. vers. Jó, nem ez az, bocsánat, hanem a... Egy pillanat. Ja, igen, elnézést, a második fejezet. 7. verse. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávedve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Tehát itt azt mondja Isten igéje, hogy Isten mindent Jézusnak a lábai alá vetett, de most ez még nem látszik. Hogyha körülnézünk, akkor nem azt látjuk, hogy Jézus mindeneknek az ura, hogy itt a földön mindenben az ő uralma valósul meg. Én eljátszottam egy kicsit a gondolata, és Facebookra kitettem ezt az igét, hogy Jézus nevére meghajol minden térd, és minden nyelv őt magasztalja, és hát vártam, hogy milyen reakciók jönnek rá. A világ számára ez nagyon furcsa. Az ismerőseim számára is ott a Facebookon ez nagyon furcsa, hogy miről beszélek. Jézus az Úr mindenek fölött. De valóban a mi életünkben már ő az Úr. És eljön az a nap, amikor ő visszajön erre a földre, hogy minden ember előtt nyilvánvaló lesz az ő királysága. Minden ember előtt nyilvánvaló lesz, hogy ő a királyok királya, és ő az uraknak az ura. És én ezzel szeretném zárni, ahogy Pál apostol mondja, a Filippi levélben, hogy Isten felmagasztalta őt. És egy olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való. Ugye nincs más névben üdvösség. Nincs más név, aki által az ember üdvözülhetne. És csodálatos érzés az, hogy a te szívedben már Jézus a király lehet. És ezért azt szeretném javasolni mindnyájatok számára, hogy éljünk engedelmességbe az Úrral, éljünk alázatban, tegyünk meg mindent azért, hogy ez a név, ez a keresztény név, amivel neveztetünk, ez méltó legyen hozzánk. Imádkozzunk. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk a te kegyelmedért. Köszönjük, Uram, hogy eljöttél, hogy egyetlen áldozatoddal eltöröld a bűnt, és egy új élettel ajándékozzál meg minket. És köszönjük, hogy a te követőid lehetünk, hogy volt egy nap az életünkben, amikor befogadtunk téged a szívünkbe, és atyánk, szeretnénk kinyilvánítani ezen a mai délelőttön is, hogy Jézus Krisztusnak a követőiként akarunk élni ezen a földön. Szeretnénk kinyilvánítani azt, hogy az ő hatása alatt, az ő tanításainak engedelmeskedve akarunk élni ebben a világban. Hogy nyilvánvaló legyen rólunk, a világ számára is, hogy a tiéd vagyunk. Köszönjük neked ezt a mai üzenetet, és arra kérünk, hogy vidd tovább a szívünkben, add, hogy tudjunk róla gondolkodni, hogy át tudja járni, itatni a bensőnket az a példa, amit te mutattál, Úr Jézus. És köszönjük neked, hogy kimondhatjuk, Uram, hogy szeretünk téged mindennél jobban. És köszönjük mindazt, amit elvégeztél értünk a kereszten. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Áldja meg az Úr benneteket.